So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa. Velem szemben ül Méhes Károly. Szervusz, kérlek!
Szia!
Annak apropóján találkoztunk, hogy most kékül a Ferrari, és úgy hát, hogy milyen szép, meg milyen jó lesz, meg jön a Hewlett-Packard, és úgy biztos, hogy kék lesz. Úgyhogy beszélgessünk erről egy kicsikét, mert a Ferrarik azok nem csak kékek voltak, hanem volt itt különböző szín. Piros, sárga, zöld. Kezdjük, egészen menjünk vissza az alapokig, ugye maga a meghatározó szín az a piros. Miért lett piros a Ferrari?
Ennek az a története, hogy hát nagyon az egész autós világ, meg autósport kezdetekor, 900-as évek legelején, 1905-ben nevezetesen, volt Amerikában egy Gordon Bennett kupa, amit erről a mágnásról neveztek el, illetve hát ő szponzorálta, és az nemzetek versenye volt. Tehát az egyes országokból érkező autók vívtak meg a többiekkel, a franciákkal, az olaszokkal, amerikaiakkal, angolokkal, stb. És hogy meg lehessen jól különböztetni, hogy melyik járgány milyen országból jött, ott csinálták először ezt a színkiosztósdit, és ez viszonylag, én szerintem, bár semmi ilyen forrásom nincs erről, random alapon egyik ország ezt a színt kapta, másik ország azt a színt kapta, és ezt aztán átvették a későbbiekre is, mert ez egy nagyon jó megkülönböztetési módszer volt, és ekkor alakult ki az az egészen a szponzorok megjelenésége a 60-as évek végéig használatos, illetve még ma is azért nyomokban visszatérő színmegjelölés, hogy az olasz autók pirosak, a német autók fehérek, illetve hát ugye az ezüstöt is használják a híres festéklekaparós sztori miatt. Anglia ez a méregzöld, ugye úgy is hívják, hogy British Racing Green, tehát annyira büszkék tudnak rá lenni. A franciák ez a hol világos kék, hol egy kicsit sötétebb kék színű, a belga a sárga, és így tovább. És akkor hát persze, miután a színeknek a skálája a véges, kombinálták is ezeket. Tehát, hogyha a Hartmann László, aki egy magyar autóversenyző volt ugye a 30-as években, aztán szegény meg is halt fiatalon, ő alapvetően piros autóval versenyzett, és hát értelemszerűen egy fehér meg egy zöld csíkot valahova elhelyezett, és akkor így piros-fehér zöld lett, mondjuk a svájci autók, erről majd szó is lesz mindjárt, ugye a fehér keresztet, vagy egy fehér csíkot festettek fölre, és így tovább. És ez egészen, mondom így, amíg meg nem jelent, ugye a Lotus volt az első, ami átöltöztette az autót a Goldleaf cigaretta, 1968-ban, egészen addig ez a módszer, ez hatósnak bizonyult. Ha most belegondolunk ma, hogy néznek ki, ugye a Ferrarik maradtak pirosak, de például az Aston Martin az rögvest visszatért, amikor belépett ilyen nagy elánnal újból a Forma 1-be, ő zöldre lakkozta az autóját.
És akkor ezek szerint, akkor csak józan paraszt észsel variálom ki, akkor mondjuk egy spanyol, akkor az piros-sárga csíka.
Igen. És ezek volt ugye argentin autóversenyző, ugye Juan Manuel Fangio, vagy Roland González, akkor ők egy világos kék fehér csíkokat festettek.
A japán akkor az fehér-piros körre.
Hát hogy ne volt, ugye a Honda John Surtees ment vele, meg ugye az első győztes Richie Ginter, az egy teljesen fehér autó volt, egy nagy piros pöttyel az elején.
Amerika
pedig a kék-fehér. Érdekes módon, ugye a csikok az ászlóból, a csillagok azok hát nem nagyon szerepeltek, de az Amerika ugye az most olyan érdekes a témánk miatt, mert az az autó, amit Enzo Ferrari 64-ben a két utolsó futamon indított, miután ő összeveszett az olasz autóklubbal, ez néha előfordult, úgy akart ilyen, nem is tudom milyen bosszút állni, hogy nem piros színben indította az autókat, vagyis hát nem olasz licensz alapján, mert ahhoz kellett volna ez az egyesség az olasz autóklubban, hanem neki volt egy nagyon jó barátja, importőre Amerikában, úgy hívták, hogy Luigi Chinetti, aki 901 és 94 között élt, és hát egy nagyon komoly figura volt több szempontból, és egyrészt háromszoros Le Mans győztes. Ő nyert először Ferrari-val Le Mans 49-ben, illetve ugye ő már a háború elől kimenekült Amerikába, és olyan kapcsolatokra tett szert, hogy azonnal, amikor a Ferrari a saját autóit elkezdte gyártani 47-től, valahogy elérte nagy ügyesen, hogy ennek a nagyon gazdag és exkluzív, vagy ma úgy mondanánk celeb, vagy VIP rétegnek elkezdte eladogatni ezeket a Ferrarikat, és gyakorlatilag azonnal siklett Ferrarit vásárolni egy olyan országba, ahol azért ugye ott vannak a saját gyártású autók, a Cadillac-től, a Buick-on át minden, plusz azért előtte már volt Európából, Bugatti, bármi, és ez a Chinetti baromi ügyes volt abban, hogy úgy tudta pozícionálni a Ferrari márkát, illetve az autókat, hogy azonnal Ingrid Bergmantól kezdve a nagy amerikai színészekig vették egymás után a Ferrarikat, ami nagyon kellett az öregnek Maranellóban, mert ebből finanszírozta a versenycsapatot.
De ő maga nem vezetett Ferrarit.
Ugye, nem, hát ők is fiattal, meg egy nagyon sokáig Peugeot-val járt, ugye, mert ő egy kicsit ilyen frankomán volt, az volt az egyetlen nyelv, amit állítólag elég jól bírt, és még amikor nem szüntette be az utazgatást, kizárólag francia nagydíjra volt hajlandó egyszer-egyszer elmenni, de hát igazából az se volt aztán jellemző. És hát valóban ő, ugye, egy ilyen humoros sztori is van, hogy kis fiattal jár, vagy bármi más autóval, és mondta, hogy uram, tudja, mennyibe kerül egy Ferrari.
Ugye mondtad, hogy az öreg Ferrari az többször is összeveszett az olasz automobil szövetséggel, és bosszúként akkor minden összeveszés után más színű autóval ment?
Nem, mert ez egy nagyon eminens példa volt 64-ben. Egyrészt azért, mert ugye ez volt az évad záró két futam, és ott dőlt el a WB cím, és hát emiatt ezek a ilyen felfestési autók nagyon híresek lettek. Hát hogyha az ember keresgél a neten, akkor ezeket mindig meg lehet találni különböző méretű modell kategóriákban is. Ő sokszor balhézott mindenféle szervekkel, nem mindig lett ilyen súlyos a vége, egyrészt hát megegyeztek, meg gondolom, hogy ez amiatt jutott akkor az eszébe, mert már csak ez a két verseny volt hátra a tengeren túlon. És itt adódott ez a lehetőség a Chinetti féle csapat, amit úgy hívnak, hogy NART, az a rövidítése, ez a North American Racing Team. Ő ezen a néven versenyeztetett Ferrarikat, főleg Amerikában, meg ott az amerikai kontinensen, és ez rajta is szerepel. Tehát ezek az autók, ugye jó tudjuk, hogy Ferrari gyártásúak voltak, de mint csapat, a 64-es amerikai és mexikói nagydíjon ők amerikai csapatként indultak, NART-ként, tehát is pont van mindegyik betű után, és hát John Surtees, hogyha így vesszük, egy amerikai felségjelű autóban lett világbajnok 64-ben.
Na most ugyanez, hogyha Magyarországon történne meg, akkor meg úgy hinnak a csapatot, hogy NERT.
Erre van esély manapság.
Na de, evezzünk vissza a sportoldalra, és hagyjuk a nyomorult politikát. Ugye azt mondtam a bevezetőbe, hogy különböző színekben is voltak Ferrarik, tehát hogyha most ezeket a színeket felsoroljuk, akkor ugye van a piros értelemszerű, igen, sárga, akkor egyszer még egy korábbi adásban mesélted, hogy volt zöld,
igen,
a kéket most kilőttük. Milyen színek voltak még?
Hát ezek voltak a legjellemzőbbek, illetve volt még a svájci, azért említettem az előbb, mert volt ott egy svájci kapcsolat, és ezek általában mind magánzók voltak. Tehát vagy gazdag ilyen-olyan rendőrangú külföldi autóversenyzők, vagy valóban komoly pilóták, akik valami miatt bírták Enzo Ferrari újindulatát, szimpátiáját, barátságát, és belement, hogy egy-két verseny erejéig a nemzeti színnel indulhassanak. Ugye a Tony Vanderwel, aki a Vanwall autókat építette, ő rá valahogy Enzo Ferrari felnézett. Tehát őt egy nagy üzletembernek és tervezőnek és figurának tartotta, és amikor eladott neki egy autót, rögtön a kezdetek kezdetén, akkor azt azzal a kikötéssel volt hajlandó ugye a Tony Vanderwel megvásárolni, hogy ha versenyezteti valahol is, akkor az a angol színekben. És ez valóban így is történt, nagyon jól áll egyébként a Ferrarinak is a sötét kék, vagy a sötét zöld, akarom mondani. És hát még a háború előtti időkből Raymond Sommer plusz egy-két olyan figura a francia színekben, akikkel ő szintén jobban volt már 1000 éve, akkor ők is vásároltak Ferrarit, és akkor azok meg kék színnel mentek. De a legérdekesebb, vagy legmarkánsabb talán ez a kanári sárga Ferrari széria volt az 50-es évek végétől egészen 62-ig, tehát az több éven át, és volt is erre kettő darab istálló, egy belga, meg egy Frankosan nevezetű istálló, ez is volt a nevük, hogy Écurie Belgique, meg Frankosan.
Van neki köze a Frankosanpi faluhoz?
Hát ott volt valahol a garázsa közelben, igen, emiatt, és ugye egy passzolt alapvetően ez a sárga szín, az Belgium színe volt a sárga az eredeti leosztásnál, és ugyanolyan sárgára lakkozták a kocsikat, mint a Lovacskás címernek a háttere, ami viszont Modena városnak a városi színe, tehát ilyen szempontból meg, ha így látjuk, hogy a Ferrarikat itt ott, akár az utcán, bár ott ritkábban, de a tévében az egyik alapszín a piros mellett a sárga, tehát azt az is
a dínósárga.
Igen, meg a fekete, meg talán az ezüst, ugye ezek a legalapvetőbb színek, most már minden egyéb van. És volt egy Olivier Gendebien nevezetű belga pilóta, aki Forma 1-ben nem nagyon vitézkedett, de fantasztikusan jó ilyen hosszú távú versenyző volt, és ő rengeteg futamot nyert a Ferrarinak. Le Mans-tól kezdve minden Daytonát, ilyen olyan 24-12-6 órás futamokat, és emiatt volt ez a kapocs, hogy akkor a belga nagydíjakra, amik akkoriban kizárólag a régi Spy pályán volt, ugye, amit több mint 14 kilométer hosszú volt, ezek az autók versenyezgettek, illetve hát nagyon vicces jellemző azért a korra, hogy volt egy belga Forma 1-es újságíró, úgy hívták, hogy Paul Frère, aki tényleg egy alapvetően civilben sajtószakember volt, de néha elindult egy-egy Forma 1-es futamon is, mert olyan kedve volt, meg kapott rá lehetőséget, és olyannyira, hogy még harmadik helyet is szerzett.
Ilyen volt például a Yuichi Ide, aki eszembe jutott, és a harmadik verseny után a Bernie megkérte, hogy talán lehet, hogy jó lenne, hogyha távozna, mert a tehetsége az úgy köszönő viszonyban sincsen az újságírói kvalitásaival, és hogyha jól emlékszem, akkor Norbert Haug csak egy teszteréig vezetett.
Renault tesztelt.
Na jó, de akkor térjünk vissza a színekhez. Tehát kilőttük a pirosat, kilőttük a sárgát, kilőttük a zöldet,
A kéket,
fekete, mert ugye az is egy alap meghatározó színe ugye a Ferrarinak.
Hát ez mostanában jött csak be igazából. Ugye fekete Ferrari versenyen nem indult, kivéve a 2001-es monzai futamot, ugye, amikor a 9-11 után ugye nagyon sok csapat valamiféle tisztelete jeléül, ugye leszedette a szponzort, meg amerikai zászlót lakott, és ugye ők Monzába úgy indultak, hogy semmilyen szponzor felirat nem volt az autón, és az autó orrkupját meg a szárnyát az feketére lakkozták. Ez volt talán ilyen értelemben a legfeketébb Ferrari, de alapvetően ezt a szint, hát ugye nincs olyan ország, amelyik a feketét használna, ez nem tudom miért maradt ki egyébként a sorból, de lehet, hogy egy kicsit ilyen koporsó jelleget kölcsönözne, mert hát tudjuk, hogy voltak fekete versenyautók bőven, a John Player speciál időszakban.
Na, az egy gyönyörű.
És azok általában mindig nagyon szépek, tehát volt az Eroznak ez a Danka Eroz, még már a Damon Hill időszak után, amikor a szálló, meg talán a Divus volt még mindig ott, és azok is nagyon szép kocsik voltak. Tehát a fekete szín az úgy nagyon adja magát, de alapvetően országszintként nem használták.
Még egy kérdésem, ugye, hogy a Ferrari nem csak a Forma 1-ben vitézkedett, hanem a hosszú távú autóversenyzésben. Ott ugyanilyen eltérő színekkel találkozhatunk, vagy ott a piros, piros és pont?
Hát a saját csapatot tekintve egészen biztos, hogy csak pirost használtak. Ugye 73 végén állította le Enzo a minden egyéb tevékenységet, ami nem Forma 1. Azért, hogy a Forma 1-re, mert annyira gyatrán ment a Forma 1-es csapatnak, ugye évek óta nem nyertek futamot, rettenetes eredményeket produkáltak, és akkor úgy döntött, ugye akkor már Fiat, hogy mondjam, leányvállalat volt, nyilván a Fiat vezetéssel közösen, hogy akkor a Ferrari marad a Forma 1, és akkor más Fiat márkák, ugye maga a Fiat, meg a Lancia, ugye akkor kezdtek el följönni a Rallyban. Ugye akkor nagyon erősek lettek hirtelen. Ez be is vált, mert aztán, hogy áttérjünk a következő témára, 1974-től, amikorra ugye minden egyéb tevékenység megszűnt, és teljes csere lett a pilótafronton is, és ugye sikerült megszerezzen egy ígéretes osztrák tehetséget, akit Niki Laudának hívtak, és ő már a kezdetek kezdetén látszott, hogy képes úgy átformálni az autónak a teljesítményét, vagy főleg a tesztekbe vetett hihetetlen energiája, meg hite, hogy ezzel lehet az autót javítani, hogy ez nagyon hamar meghozta a gyümölcsét.
Akkor térjük át a második témánkra. 50 évvel ezelőtt szerezte meg az első Forma 1-es győzelmét Niki Lauda. Mesélj Nikiről, mert neked nagyon nagy kedvenced volt, és ugye azt már említetted, hogy ugye átigazolt a Ferrarihoz. Egyébként a Rásban megvan az a jelenet, amikor, tehát az mennyire valós az a jelenet, amikor elmegy teszteli a Ferrari-t, és azt mondja, figyelj, itt vagytok egy ilyen csodálatos helyen, saját tesztpályával, azt mégis ilyeneket gyártotok.
Ez teljesen így történt, ugye ezt több helyen is nyilatkoztam, meg megjelent, meg akkori újságírók is úgy szörmentén megírták. Ugye 72-ben avatta föl Fioránóba a tesztpályáját a Ferrari, ami akkor ez egy szenzáció volt, tehát hogy valakinek egy saját ilyen létesítménye legyen már akkor kamerákkal, monitorokkal, időmérőkkel.
És hogy azt hiszem, ugye pont most posztoltunk ki nemrég a Facebook oldalunkon egy képet, amikor készen lett a pálya, hogy a pálya az pont az öregnek a háza körül kijúz.
Igen, igen, tehát ő nagyon sok időt töltött. Nyilván ehhez is kellett azért a Fiat háttér, hogy egy ilyet meg tudjanak építeni. Na és ugye őt hát leszerződtették, illetve amikor az első teszt volt, akkor fölvonult az egész vezérkar, természetesen megjött az új pilóta, akitől nagyon sokat vártak, és olyan jól ment, ugye viszonylag gyengébb konstrukciókkal, mint a BRM, meg előtte a March. Tehát néhány kört visszajött, Enzo Ferrari ugye nem tudott angolul, Lauda akkor még nem beszélt oroszul, a fia volt a tolmács, a Piero, aki most ugye alelnöke a cégnek, ugyanis ott volt egy angol titkárnő, mai napig megvan, a Brenda Vernor, aki Mike Parksnak volt a mennyasszonya, ezért költözött Maranellóba, és ott ragadt gyakorlatilag egész életére, és ő tanította meg Pierrot is angolra. Tehát a fiú fordított, és hát a Lauda a maga kis prőd módján akkor se tett már lakatot a szájára, mondta, hogy ez az egész egy rakás szar. És akkor elsápadt szegény Pierre, hát ezt nem mondhatja meg neki, mert az öreg azonnal szívinfarktus kap és meghal. De aztán Burkolka előadta, hogy hát...
Niki Lauda nem elégedett.
Igen, és akkor... hogy vannak-e javaslatai, hogy mit kéne ezzel az? Ja, vannak persze, és akkor odaintette azonnal a Mauro Forgierit, aki a főtervező volt, mondta el neki, elmondta, oké, megértetted, meg tudjátok ezt csinálni, ezeket a beállítási változtatásokat? Hát azt mondja, persze. És akkor odafordult a Laudához, hogy oké, akkor megcsinálják úgy az autót, ami erre kéred, de hogyha nem leszel egy másodperccel gyorsabb, mint most, azonnal ki vagy rúgva.
Ugye, bocsánat, hogy a Rásban viszont ugyanezt a jelenetet a BRM-nél csinálták meg, hogy akkor kérlek, hogy építsétek át így, úgy amúgy, és akkor egy másodpercet gyorsabb.
Nyilván ebben neki volt tapasztalata.
Akkor ezek szerint akkor ez a Ferrari-nál... Vagy...
Hát ott lett ez ilyen eminens, mert ugye ez annyira fontos momentum volt, hogy ő tényleg képes volt arra, hogy néhány kör után fölméri egy autónak a teljesítményét, meg nyilván egy kicsit a saját szája íze szerint is kellett működjön az a konstrukció, de az egész 4 év alatt, amit ő a Ferrari-nál töltött, ez volt az ő tehetségén meg a gyorsaságán túl, az volt az egésznek a lelke, hogy tesztelni. Hiába nyertünk, mit tudom én, múlt vasárnap Franciaországban azonnal haza a Maranellóba és tesztelni a következő futamra, mert akkor leszünk jók. És akkor elkezdődött a 74-es szezon, ami sokkal jobban indult már, mint a 73-os meg a 72-es volt korábban, és hát gyakorlatilag rögtön a szezon elején ezen a Jaramában rendezett spanyol nagydíjon meg is szerezte az első győzelmet. Fantasztikusan ment. Ő egy nagyon gyors pilóta volt, ugye, akik esetleg csak a visszatérése utáni időszakra emlékeznek, amikor McLarennel ment. Ugye a baleset után azért, valljuk meg őszintén, ő a gyorsaságából értelemszerűen vesztett. Tehát, hogy nem ment bele olyan dolgokban. Ez a szikra eltűnt, de akkor meg ugye pont ez a része jött megint, hogy tesztelni, meg szépen robotolni a versenyen, hiába a tizedik helyről indulok, onnan is lehet nyerni. De egészen addig, ő 74-ben is 9 futamon indult pólból, 75-ben is, amikor 14-15 verseny volt. Tehát akkoriban ő volt a Max Verstappen, mondjuk így lefordítva mai nyelvre.
Hát arányaiban végül is, ugye most itt 24 verseny van, ugye akkor volt ilyen 13-14 maximum. Igen. Ahhoz képest arányaiban nézve, abszolút, ugyanott igen. vagyunk. A Laudát az öreg választotta?
Abszolút, olyannyira, hogy ugye ő mindig tévén nézte otthon a futamokat, szűk embereinek a társaságában, és amikor a Lauda a 73-as monakói nagydíjó megelőzte, és nagyon sokáig maga mögött tartotta Jackie X-et egy Ferrarival, akkor csak annyit mondott, hogy őt akarom. Mert látta benne, hogy ez tud valamit. A Jackie X egy nagyon jó pilóta volt, és hát ő is csak ott szenvedett, és úgy gondolta, hogy itt van ez a fiatal 23-4 éves figura, akkor az még ugye nem számított öregnek, mint manapság, és akkor gyakorlatilag elég hamar nyelve ütötték az üzletet. Ugye arról is van egy nagyon jó pofa sztori, hogy már volt egy kis irodája Laudának Bécsben, és ha otthon volt és bement, akkor mindig azt kérdezte, na, Ferrari-tól nem kerestek? Ez ilyen kis poénként. És akkor, hát ugye akkor még mobilja nem volt, és semmi nem lehetett elérni valakit, és akkor bemegy egyik, na, Ferrari-tól nem kerestek, és akkor titkárni ott lobogtatott egy telexet, ugye, hogy de. Na, és akkor mehetett Maranellóba.
Ugye volt egy-két kedvenc versenyzője az öregnek, de Lauda az biztos, hogy az egyik volt.
Hát alapvetően abszolút, hiszen ő hozta ki őket ebből a elég mély krízisből, amiből a 70-es évek elején belecsúsztak. Az egy más kérdés, hogy a balesete utáni időszak az nagyon, hogy mondjam, csak ilyen visszás az egésznek a kezelése. Ők ugyanis, és a csapatvezetői szempontból alapvetően igazuk volt, tehát ők úgy gondolták, hogy ebből a balesetből a Lauda vagy soha nem jön vissza, ha ugyan túléli, ugye az első napokat még az is kérdés volt, de hogy 76-ban nem fog visszatérni, azt tudja, és nekik hát működtetni kellett az istállót, leszerződtetek egy pilótát Carlos Reutemann személyében, sőt, először Ronnie Peterson szerették volna, de azt Lauda megfúrta a beteg ágyából.
De hogy csinálta?
Hát felhívta Gianni Agnellit, hogy ne csinálják már ezt. Ő igaz, hogy még itt fekszik bekötözve, meg infúziókon lóg, meg minden, de jön majd vissza, és ha kell is valaki, akkor kerítsenek egy figurát, de ne a Petersont. Ő, ugyanis ők csapattársak voltak a Marsnál, és nagyon jó tudta, hogy a Peterson milyen kvalitás. Ennyiből persze, hogyha most így nézzük, egy kicsit szeméthúzás is volt, de hát ő a saját érdekeit kellett nézze. Minden esetre valószínű, hogyha ezt nem lépi meg ezt a sztorit, vagy ezt a dolgot, akkor a Peterson ő már lehet, hogy a holland nagydíjon tudott volna indulni, és hát egyrészt ugye ott akkor két autós verseny lett volna, mert csak egyel indultak a Regazzonival, tehát elképzelhető, hogy egy olyan konstelláció lett volna a következő futamokon, hogy azt az egy pontot, amivel ő kikapott a Hántól, azt meg tudták volna valamilyen úton módon szerezni. Tehát mert annyira szűk volt az a előny, vagy utóbb hátrány, amivel ő elvesztette a VB címet, hogyha nem a Reutemann, hanem esetleg a Peterson, akkor lehet, hogy az ő mamára hagyja az egész a vizet.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy az, hogy ilyen nagyon-nagyon korán, tehát tényleg 6 héttel a balesete után.
Igen, 42 nap.
Ő visszatért, akkor igazából idézőjelbe téve féltette a helyét.
Hát és igen, mert ő úgy gondolta, hogy ő ezt folytatja, hogy ezt olyan hosszan le van írva az ő könyvében, a Protokoll című önéletrajzában, hogy hát milyen gondolatok száguldoztak a fejében, nyilván érdemes ezt az egészet csinálni, örüljek, hogy túléltem, stb. És akkor egy adott ponton azt mondta, hogy nem, hogy ő meg akarja mutatni magának, meg a világnak, meg bárkinek, hogy képes visszatérni és összeszedi magát. És hát a legnagyobb döbbenet volt ugye az egész Forma 1-be is, meg a csapaton belül, hogy ő versenyre jelentkezett Monza előtt, és hát nem tudom, hogy hány orvosi vizsgálaton kellett átessen, mert egyszerűen nem akarták elhinni, hogy van olyan kondícióban, hogy Forma 1-es autót vezessen.
És milyen érdekes, ezen a pár nappal ezelőtt a beszélgetésünk előtt pár nappal találtam egy képet az interneten, azt egyből ki is posztoltam a GP Shopnak a Forma 1-es, tehát a Facebookos oldalán. Találtam egy képet, amikor a veterán Niki Lauda, az ifjú feltörekvő titán Alain Prosttal ülnek egy keréken, beszélgetnek és cigizik.
Igen.
Tehát cigarettázott, igen. Sőt, és akkor én semmit nem mondom. Ezek után, hogy a tüdője károsult igazából talán a legjobban, és na, meglepett, hogy akkor a bagót azért még nem tette le, és találtam egy olyan képet is, de rákerestem, hogy ez valóban így volt-e vagy sem, és ott van a időskorában a piros pármalat sapka a fején, és ugyanúgy szívja a blászt.
Nem volt szerintem egy nagy dohányos, de alkalmasint lehet, hogy kis stresszlevezetésként, vagy bármi egyéb okból kifolyólag elszívott egy cigit, szivarkát.
Akkor, úgyhogy... ha már a McLaren-t említettem, akkor menjünk végig még itt a Ferrari-s pályafutásán. Ugye lement a 74-es évad, következő évben jött a kvázi visszavágó. Miért tette le Lauda Alantot a Ferrari-nál?
Hát mindezekből kifolyólag. Tehát valahogy akkor, pláne, hogy elvesztette Japánba a versenyt, vagy a WB címet, így kvázi megharagudtak rám. Egy nagyon egyszerű sztori lett volna, hogyha ő nem tér vissza, és akkor lehetett volna azt mondani, hogy hát azért buktuk el a WB címet, mert kórházba fekszik a pilótánk, és hát nagyon sajnálatos, de ez van. Ehelyett visszajön a versenyző, és föladja saját szabad döntése nyomán, ugye a 76-os japán nagydíjat a második körbe ő kiállt, mert olyan zuhogó eső volt, hogy nyilván az ő megtépázott idegrendszere ezt nem bírta, illetve hát ez mai napig egy kicsit vita tárgya, hogy valóban megegyeztek-e a pilóták arról, hogy ugye Börnél köztön, aki akkor már a tévés jogoknak egy részét birtokolta, még nem is teljesen, de arra szedte rá őket, hogy ezt nem lehet megcsinálni a közönséggel, meg az egész világ tévés nézőivel, élőben, hogy semmi nem történik, hanem oké, rajtoljanak el, tegyenek meg néhány kört, és akkor le lehet fújni a futamot, mert mindenki belátja majd, hogy ilyen körülmények között nem lehet versenyezni. És ugye nem csak a Lauda, Fittipaldi, Pace, és még egy figura most, talán a Watson, ezt meg is cselekedték. Tehát ők kiálltak részben az egyesség folytán, részben azért, mert tényleg úgy ítélték meg, hogy horribilis, vagy horrorisztikus körülmények vannak. Azzal nem számoltak, vagy nem tudhatták, akkor még nyilván nem voltak ilyen radarok, hogy szinte a verseny elindítása után, ha nem is azonnal, de nagyon hamar eláll az eső.
És akkor a felszáradó pályának és köszönhetően kopott el,
hát
akkor
a hántgumja. Hát a hántnak meg természetesen eszeába se volt kiállni, hiszen a WB címért küzdött, és hát gyakorlatilag mindent megtett azért, hogy megnyerje, és meg is nyerte. És valahogy akkor ez is olyan rosszul sült el Olaszországból, hogy akkor Lauda gyáva, akkor miért jött vissza, és hogy ő azt nehezményezte ebben az egész szituációban, hogy se a csapatvezetés, Audetto se, maga Enzo Ferrari nem állt ki egy szóval sem mellette, sőt elkezdték nyomni azt, hogy hát, hogyha ő alkalmatlan a versenyzésre, ha kiáll a második körbe, hát akkor mit keres itt, és felajánlották neki, hogy ő legyen csapatmenedzser a következő szezontól, és úgyis ott a rajta van, majd az szépen elversenyezget helyette. És hát ő ezzel nagyon felháborodott, meg megsértődött nyilván, úgyhogy egy nagyon rossz
szájízzel... Bosszúgon nyert neki két világbajnokságot.
Igen, rossz szájízzel kezdődött már a 77-es szezon, ahol ő egyre inkább belelendült, és simán lenyomta a csapattársát, ezt az argentin rajtamant, aki nem volt egy rossz pilóta, de egy igazi erős átlagos pilóta volt, de már folyamatosan rossz volt a hangulat a csapaton belül, és hiába lett ő aztán tényleg világbajnok, addigra már elhatározta, hogy neki ebből elege van, és akkor továbbáll. És minden a leghíresebb pilótát, meg a világbajnokot, hát volt rá kereslet, és hát kihez máshoz, mint Bernie Ecclestonhoz, akkor föltörekvő Brabham istálóhoz sikerült átpattannia, ami hát, mint utólag kiderült, nem volt egy nagyon jó választás, de hát ez egy más történet már.
Miért pont a Brabham? Hát ott azért voltak több versenyképes istálók is a korának, például egy Lotus.
Igen, ezek tele voltak valószínűleg, Bernie Ecclestone tudott neki legtöbbet fizetni, illetve mivel a Brabham akkor Alfa Romeo motorral ment, ez is egyfajta fricska volt a Ferrari felé, hogy egy másik olasz istálóhoz megy át, ami teljesen át lett alakítva az ő szájaíze szerint, ugye a fő szponzoruk is, amikor addig ma Martini volt, ugyanaz is olasz, de ő vitte magával a Parmalatot, úgyhogy ebből Parmalat Brabham lett hosszú évekre aztán, csak hát nem volt nagyon jó az autó. Tehát ez volt a fő baj, hogy ez a ugyanúgy 12 hengeres Alfa Boxer motor, hiszonyúan szomjas motor volt szintén, de messze nem volt olyan megbízható és gyors sem, mint a Ferrari motor, és hát ennek aztán szomorú vége lett.
Kvázi akkor belefáradt a sikertelenségbe.
És akkor ugye 78-ban még nyert kettő futamot, az ugye mind a kettő híres a maga módján, az egyik volt ez a porszívó Brabham, amit csak így hívjuk ezzel a hátulra szerelt ventilátorral. A másik meg az a szomorú nagydíja, Ronnie Peterson halálával végződő olasz nagydíja, ahol igazából ő harmadik helyen ért célba, de mivel a rajtnál kiugrott Villeneuve-t és Andretti-t megbüntették, így harmadikként gyakorlatilag első helyen lett elszámolva utóbb. És akkor még a 79-et lenyomta, de hát az katasztrófa volt, tehát ott 4 pontot szerzett mindössze, és akkor jött ugye Montrealba az a nagy fölismerése, hogy hát ő megunta ezt a körözgetést. Hát gyakorlatilag ő fogta magát.
A pénteki szabad edzésen.
A szabad edzésen bement a boxba, és akkor oda rohant hozzá az egyik osztrák újságíró, hogy mi van, mondjál már valamit. Mondok én neked valamit, abba hagyom. És akkor szépen eltűnt repülőgéptársaságot alapítani, meg irányítani.
Hány év volt ez?
Hát ugye kihagyta a 80-ast és a 81-es szezont. De mind a kétszer ott volt az osztrák nagydíjon, mint ilyen celeb meg segített kommentárkodni, és utólag azt írta, vagy mesélte, hogy a 81-es osztrák futamon érezte azt, hogy ez mégiscsak lehet, hogy neki érdekes lenne megpróbálni még egyszer, hogy ez megy-e, vagy nem megy. És amikor ezt úgy többen is megneszelték, a Ron Dennis, aki akkor vette át a McLarent, akkor meghívta egy tesztre Doningtonba, ahol ott volt az akkor már évek óta náluk versenyző John Watson, akivel ő korábban csapattársak voltak a Brabhamnél, és hát második napon nagyon verte szegény Watsont, úgyhogy akkor az elég evidens volt, hogy a skill az nem veszett el. És visszatérése után a harmadik futamot megnyerte Long Beachben.
Tehát akkor kvázi lehet azt mondani, hogy azzal a teszttel elhúzta a mézes madzagot a Lauda előtt, de volt-e más csapat is, aki megneszelte ezt, hogy akkor lehet, hogy neki van egy befejezetlen ügye, és akkor érdemes lenne megpróbálni, vagy Dennis ismerte fel ezt a lehetőséget?
Hát szerintem ő húzta a legjobb, vagy mozgatta a legjobban a szálakat. Voltak olyan pletykák, hogy az Ecclestone is szívesen visszavette volna a Brabhamhez, ami nem lett volna neki rossz, hiszen akkor eléggé topon voltak, ugye, megjött a BMW turbó hamarosan, de ott volt a Nelson Piquet, tehát hogy a Lauda fejével is kicsit gondolkodjunk, ugye ő nagyon jól ismerte a Nelson Piquet, mert 79-ben kvázi tanítványa volt a Brabhamnél, és közben beérett, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Piquet-vel sokkal nehezebb lenne elbánnia, mint a Watsonnal. Plusz a Renault is érdeklődött iránta, de ott inkább csak a csapatfőnöknek a óhaja vagy álma lett volna, de ott ugye nagyon sokáig fixen tartották magukat ahhoz, hogy csak francia pilóta. És akkor ez még, hát akkor még Lauda se volt francia. Úgyhogy ez se jött össze. Így másról én nem tudok, hogy hol lehetett volna még, és ugye nyilván neki arra is kellett gondolni, hogy hol lett tud sikereket elérni, mert a Lotus akkoriban például nem volt jó. Tehát 81-82-ben elég kutyaütő quarterbusz, aztán ugye Colin Chapman az alapító meg is halt 82 decemberében. Ezzel alapvetően jól járt, mert volt ez a bevezető éve, a 82-es, amikor két futamot nyert. Ugye itt nagyon szét volt már esve a mezőny, mert voltak a turbós csapatok, amik addigra be is értek, tehát amik a szívómotorosokat ugye élből agyonverték, csak még nagyon sérülékenyek voltak. És ezért történhetett meg az egyébként, hogy 82-ben a 16 futamot 11 pilóta nyerte, egyik sem nyert többet kettőnél, hihetetlen. És végül az a Keke Rosberg lett ugye világbajnok, aki egyetlen versenyen nyert, és 44 pontot gyűjtött össze. Ez elég volt egy VB címhez.
Hát igen, igazán.
Mindezzel ugye... nem kisebbítve Keke Rosberg talentumát, meg érdemeit.
Hát igazából pont ez a túlzott megbízhatóság visz minket egy rettenetesen unalmas. Egy nagyon unalmas érában vagyunk, persze, hiszen ugye a Mercedes egyeduralkodása is nem csak a kiváló munkájuknak és a remek és bíbaerős motorjuknak köszönhető, hanem a megbízhatóságnak. Ugye például ezért volt egy Schumi uralom, ezért volt egy Vettel uralom, és most még a fene se tudja, hogy meddig fog tartani nem a Red Bull, hanem a Red Verstappen. Még térjünk vissza egy kicsikét a visszatérésére, és mondtad, hogy a harmadik versenyt Long Beach-ben meg is nyerte rögtön, és az egy nagyon-nagyon nevezetes, és mai napig egy rekordtartó egy verseny, hogyha az emlékeim nem csalnak, hogy az, tehát ilyen hátulról még senki nem... 83-as volt,
igen, bocsánat. Igen, mert akkor a két McLaren gyakorlatilag az utolsó sorból indult, és ugyanez a szitu volt, amit felvázoltál, hogy annyian estek ki, meg pörögtek jobbra-balra, hogy ők szép lassan jöttek előre, és ez a Watson-Lauda páros akkor éppenséggel pont fordítva, szépen megnyerte. John Watson 23-ként indult, tényleg mai napig ez egy rekord, és hát nem tudom, hogy ez bárki is valaha meg fogja ettől dönteni,
nem,
hogy...
Az Andretti nem kap plusz lehetőséget.
Hát igen, akkor nem is lesz 23 autó a rajtrácson. Tehát igen. És az ilyen futamok, ha nem is voltak nyilván napi renden, de nagyon sokszor előfordult, hogy az a 3-4-5 pilóta, aki az első sorban indult, és jó, eliramodott a messzeségbe, egyik turbó tűz a másik után, plusz azért akkor simán törtek a féltengelyek, a váltók szétestek, stb., úgyhogy nagyon nehéz volt előre belőni. Papíron oké, a két Renault volt mondjuk 82-ben a leggyorsabb, de alig-alig értek célba, hát úgy meg nehéz versenyt nyerni.
Azt hiszem, hogyha minden igaz, akkor, vagy nem minden igaz, tehát több világbajnoki, betonbiztos világbajnoki címet bukott el az ellenpaszt.
Hát biztos. Hát én...
Legalább hármat, hogyha.
Legalább, tehát 81-ben, 82-ben és 83-ban neki nyerni kellett volna, mert messze a leggyorsabb autóba ült, és ez a leggyorsabb autó messze a legtöbbször romlott el.
Akkor, ha már Prostot említettem, ugye John Watson, aki ugye tehát abban a korban elég erős veteránnak számított.
Hát már akkor is, igen.
És ugye azt mondta, hogy nyugdíjba megyek, akkor ugye csatlakozott hozzájuk az ifjú titán, az Alan Prost.
Igen, az volt 80-ban jött McLarenhez, igen.
Hát ugye azt mondta, és ugye ott kettőjük között egy erős rivalizálás volt, és azért a 85-ös és a tehát a 85-ös világbajnoki címek 84-ben a Lauda lett a világbajnok. Nem, hülyeséget mondok, de nem mondok hülyeséget, 84-ben a Lauda lett.
Fél ponttal,
így van, és 85-86 lett az Alain Prosté, de a 85-ös világbajnoki cím számomra az azért nagyon-nagyon egy nagyon érdekes évad volt, ugye ott a két McLaren akkoriban kiemelkedett a mezőnyből, de ez azért volt egy érdekes világbajnoki csata számomra, mert ugye az ifjú titán Alain Prost, aki villámgyors volt, és általában az időmérő edzéseken kategóriákkal gyorsabb kört ment, mint a Lauda. Az öreg dörzsölt róka, de szerintem talán 6 év van köztük, de mégis a tapasztalat alapján akkor lehet azt mondani, hogy bárcsak 6 év van közöttük, de hát ugye jóval több versenytapasztalata volt a Laudának, mint a Prostnak. Ő pedig mindig azt mondta, hogy lassan járj, tovább élsz, viszont ő mindig a versenyen tudta elkapni a Prostot.
Hát ez már 84-ben is így volt, amikor ő világbajnok lett, aztán ugye végül fél ponttal, hogy ahogy mondtam, tehát ő a visszatérése után, tehát a McLarenes 3 éve alatt egyszer se indult pólból, miközben a kezdeti Ferrari-s időkben, ahogy mondtam, hogy gyakorlatilag verhetetlen volt az edzéseken, ráadásul rosszul startolt elég sokszor, tehát amikor indult volna olyan 6-7-8. Helyekről, akkor még visszaesett 12-nek, és innen valóban ezzel a hihetetlenül szívós, kiváró, taktikus versenyzéssel nagyon sokszor hát a dobogóra odaért, vagy ugye, akár győzelemre tudta váltani az eredményt. A Prost pedig, hát részben voltak olyan szituk is, amikor ő pehjes volt, mert ilyen olyan apró hiba miatt kiesett, de hát egyszerűen ezt a nyomást akkor még kevésbé tudta kezelni. 85-ben egy évvel később már fordult a helyzet, akkor meg a Laudának volt viszonylag sok műszaki hibája. Ugye Ausztriában már ilyen szabotást is emlegettek, hogy a Ron Dennis a Prostot favorizálja, mert az a fiatal, meg azt szereti. Aztán újabb 3 év múlva meg már a Prostot utálta, és a Sennát szerette. Na mindegy.
Ez így
működik. Szóval, hogy tényleg ezt csak csodálni lehetett. Pont a 84-es osztrák futam volt az az egyetlen hazai verseny, amit meg tudott nyerni. Ami pedig úgy történt, hogy itt a mázli faktor az, hogy a De Angelis Lotusából elfolyt az olaj, Prost, aki mögötte jött, kicsúszott rajta bele a korlátba, tehát arról alapvetően nem is tehetett. De a második helyen a Piqué ment mögötte, a Lauda mögött, aki egy egészen biztos gyorsabb Brabham BMW-be ücsörgött, de azt vette észre, hogy hát a Lauda ő ismeri ezt a VN-rókát, biztos azért nem nyomja neki annyira, hogy tudna ezt gyorsabban is menni, de hát nem erőlteti túl a saját autóját se, nehogy azzal baj legyen. Majd a verseny után kiderült, hogy 3 sebesség is hiányzott már a McLaren Porsche-ból. Lauda azért ment olyan lassan, hogy valahogy a célba evickéljen. Nem is gondolta volna, hogy megnyeri azt a futamot, de mivel ez a híre volt, hogy ő mennyire okos, és mennyire óvja az autót, és mennyire taktikusan versenyzik, a Piqué azt hitte róla, hogy azért kóbászol csak ott hazafelé, hogy mint ő is, hogy épségben hazaérjenek. Ez volt az osztrák győzelmének a cél, a történet.
És akkor levadászta.
Le.
Ott a McLarennél azért tette a lantot, mert igazából ott úgy érezte, hogy nekem ennyi elég volt, vagy inkább azért, hogy benne volt az, hogy itt van ez a fiatal Prost, lehet, hogy őt favorizálja Dennis, vagy sem, ez most tök mindegy, tehát ott úgy gondolta, hogy nekem ennyi elég volt, vagy inkább renomé megvédés céljából tette le a lantot.
Hát szerintem ez mind benne lehet, ugye akkor azért már 36 éves volt. Semmit nem kell bizonyítania, visszavonult, visszajött, nyert, világbajnok lett megint, tehát gyakorlatilag teljesen kerek lett a pályafutása, így most az, hogy esetleg fog-e még egyszer bajnoki címet lenni, és akkor 4-szeres lesz, lehet, hogy ez már abszolút nem érdekelte. És nyilván ez a faktor azért benne van, hogy ott volt ez a hihetetlenül gyors és ügyes Alain Prost, akit ő nagyon nagyra tartott egyébként. És hát persze, hogy 36 évesen 3 VB címmel a zsebedben már nem annyira nagy a motiváció, hogy egy náladnál egy ilyen fél generációval, vagy egy generációval fiatalabban, mint áron fölbe a harcot.
Hát ez körülbelül csak arányaiban érezzük, hogy az akkor a 36-os, az még most egy 42-es.
Hát körülbelül ilyen
és aláért még igen. 2 évre, tehát azért ja, az nem semmi. Mindig vannak csapattársak közötti feszültségek, vagy pedig nagyon-nagyon jó barátságok alakultak ki. Ez a Laudánál hogy volt? Hát kivel volt hideg a viszonya, és kivel volt nagyon barátinak mondható a viszonya?
Hát a Claire Regazzonival nagyon jobban voltak, ők olyan érdekesen szerződtek aztán, hogy 73-ban csapattársak voltak a BRM-nél, majd egy-egybe mind a kettő átment a Ferrarihoz. Ugye Regazzoni már járt egyszer a Ferrarinál a 70-es évek legelején, és akkor pont azt mondta neki Enzo Ferrari 72-ben, hogy olyan gyenge az autó, olyan vacak az egész csapat, hogy ne pazarold itt el az éveidet, menjél, csinálj, amit akarsz, és bármikor visszavárunk.
Manapság ilyen. Borzalmas az autó, látok benne több potenciált, kérlek, menj, azt majd valamikor visszajössz, ha visszajössz.
Ja. Na és akkor ugye ott ők 73-ban is már csapattársak voltak, majd 3 éven keresztül a Ferrari-nál. És a Regazzoni ez egy ilyen nagyon charmer, nagyon kedves, jó pilóta volt, de valószínűleg nem, hát biztos, hogy nem olyan kaliber, mint a Lauda, és ők jól kijöttek egymással, tehát egyszerűen szerették egymás társaságát. Az utódja a Reutemann, akiről már sok szó volt, az egy ilyen nagyon introvertált, kicsit mufurc, szótlan, és hát mondjuk a úgyhogy barátságtalan figura volt, és valószínűleg a Lauda már csak amiatt is neheztelt rá valahogy tudat alatt is, hogy őt akarták ugye a helyére bepakolni, és tehát vele nem volt jó különösebben a viszony. A Brabhamnél ugye a Watsonnal el voltak szépen, mint a befőtt, hogy úgy mondjam, és a második évben a fiatal Nelson Piquet-vel meg egy ilyen atyai baráti viszony alakult ki közöttük, tehát a Piquet azt mai napig mondja, hogy amit ő a Forma 1-ből tudott, meg fiatalon megtanult, azt a Laudától tanulta. A
Piquet nem sokan szerették.
Igen. És ugye könnyű volt akkor ugye haverkodni, mert olyan vacak volt a Brabham, tehát hogy az, nem azon múlt, hogy most melyikünk nyerje meg a futamot, és hogy kilöki ki a másikat az első helyről, hanem örültek, ha néhány pontot össze gerebíztek. Hát a McLarennél meg ugye akkor volt két éve Watsonnal megint, meg a Prosttal a második két év.
Ugye általában, amikor világbajnoki esélyes autó van, és mind a két pilóta rendkívül versenyképes, akkor ugye a barátságból hirtelen ellentétek lesznek. Nyilván ez mondjuk utoljára, ez a Nico Rosberg-Lewis Hamilton duónál történt meg. Akkor a Prost és a Lauda közötti baráti viszony az mennyire romlott, meg mennyire látta a kárát? Az, hogy egy potenciális világbajnok autó van a fenekük alatt.
Igazából ez egy különös szituáció volt, mert tehát hogy is mondjam, mint a Senna Prost esetében, ez az áldás szinte gyűlölködésbe hajló ellenségeskedés abszolút nem volt jellemző. Nyilván meg kellett küzdeniük a pályán, és hát a 84-es év az egy nagyon McLaren év volt szintén, tehát ugye 7 futamot nyert a Prost, és 5-öt nyert csak a Lauda, és még így is ő lett ugye a világbajnok ezzel a bizonyos fél ponttal, de különösebben nem sinlette emberileg kárát ez a viadal. Az már más kérdés, hogy amikor ugye 85-ben a Prost viszonylag simán haladt a WB cím felé, akkor a Laudában azért volt tüske jócskán, hogy az ő autója mindig elromlott, de ezt nem a Prost felé vetítette ki nyilván, hiszen a csapatnak a dolga volt. A legutolsó győzelme viszont ugye egyet nyert mindössze 85-ben, ez a holland nagydíj volt. Az utolsó holland nagydíj, mielőtt aztán a Verstappen érába visszakerült, és ott a végén azt mondta, hogy 0-2-32 volt a különbség köztük, ahogy átvágtattak a szélvonalon, hogy csak a holttestemen keresztül nyert volna ezen a futamon Prost. Ez persze ugye egy jó hangzó bemondás, ki tudja, hogy ha még egy kör van, akkor mi történik, de tény, hogy ők alapvetően mindig is jóban voltak, és úgy is maradtak.
Letette a lantot a Forma 1-be, mi történt utána?
Hát utána nagyon sok minden történt vele, tehát neki tényleg ez volt az életének az első szakasza. Ugye már párhuzamosan a második karrierjével működtette a légitársaságát, a Laudaert, aztán ebből Fly Niki lett később, illetve Niki. Ő neki ez volt a nagy második szerelme, a repülés. Ő maga is ugye nagyon sokáig vezette a gépeit egészen hatalmas távolságokra, Bangkokba, Melbourne-be, ide-oda. Ő ezt mindig is szerette, és fölépítette egy nagyon jó menő légitársaságot. Nagy harcai voltak az osztrák állami légitársasággal, de hát a hírneve, meg a kitartása, szívossága meghozta ennek a harcnak is az eredményét, tehát lehet mondani, hogy itt is nyert egy WB címet, hanem kettőt. Ugye volt egy hatalmas nagy csapás ebben a sztoriban, 91-ben, amikor a Mozart névre hallgató Boeing-je lezuhant a dzsungelbe, és hát mindenki oda veszett, de hát az ő szempontjukból legalább annyi feketén-fehéren kiderült, hogy műszaki hiba okozta. Tehát, hogy
ez nagyon megviselte őt, az élete végig, azt tudom, hogy azt
hát 200-300 ember tehát, és ő azonnal oda repült a helyszínre, próbált ott, ugye az őserdő közepén zuhant le ott Ázsiában, és nagyon nehéz volt a mentés, meg a kutatás, úgyhogy ez egészen biztos, hogy egy nagy csapás volt a számára. Aztán ugye elvált a Marlenétől, aki a két nagyobbik fiának az anyja volt, aki hát abban a Rush című filmben is azért elég eminensen szerepel, de továbbra is jobban maradtak, és akkor, hát ahogy ez sokszor lenni szokott ott a légitársaságnál, egy fiatal stewardess fölkeltette az érdeklődését, és aztán össze is házasodtak a 2000-es években, amikor is ugye neki vese elégtelenségei jelentkeztek, és egy vesét kapott a testvérétől, a Floriántól, és egyet ettől a Birgit nevű hölgytől, aki aztán a felesége lett, és ő meg egy ikerpárral ajándékozta meg a akkor már ugyancsak korosodó, szinte nagypapai korban lévő Laudát, akik most ilyen 13-4 évesek lehetnek.
De a visszavonulása után ugye egyrészt légitársaság, de az én emlékeim szerint ugye csak ott sertepertét a Forma 1 hát, és különböző csapatoknál volt tanácsadó.
Ugye amikor Luca di Montezemolo lett a Ferrari elnöke 91-ben, állítólag az első telefonok egyike az Laudánál csörgött, hogy akkor jöjjön is. Segítség van rá, mert akkor megint nagyon vacak helyzetben volt a Ferrari, és hát nagy keservesen, akkor még ugye meg kellett érkezzen Zsántot, meg az egész Benettonos brigát, hogy legyen ebből valami, de állítólag Schumacher átszipkázása a Benettontól, az többé-kevésbé az ő érdeme volt, hogy a Willy Webert meg mindenkit sikerült meggyőzni arról, hogy oké, most megvan két VBC-m a Benettonnal, olyan szép dolog, de ki tudja azt, hogy mi az, hogy Benetton Ferrarival kell világbajnoki címet nyerni, és hát aztán ez is bekövetkezett. Aztán egy idő után őt megkereste a Jaguar, illetve a Ford, mert amikor a Jackie Stewart csapatát átvették, akkor ebből Jaguar lett hivatalosan. Na, az nem volt egy sikertörténet, hát semmilyen szempontból sem. Pedig még azért jobban ment a Lauda másfél éve alatt, mint korábban. Szerzett az Irvine egy-két harmadik helyet, de hát nagyon messze voltak attól, hogy ott komoly tényezők legyenek a Forma 1-be. És hát a legutolsó nagy gurítása a Mercedes volt végül is, ahol ő egy majdnem 10 évet eltöltött tanácsadóként, meg ilyen jogkör nélküli elnökként, meg mindenféle bugyuta ilyen hivatalos címei voltak, de az volt a lényeg, hogy ő folyamatosan, tehát ugyanúgy utazott minden versenyre, mint mondjuk a rivális csapatnál a régi barát Helmut Marko, ugye a Red Bull színeiben, és hát újból, ugye ő volt az, aki Lewis Hamilton-t
megint. Igen, megint durzsolt egyet.
Hogy lehet, hogy még nem úgy tűnik a helyzet, hogy itten nagy durranás lesz, de hagyott a McLarent, ott most már nyert VBC-met, meg szenvedsz egy-két éve, ez majd jó lesz, meglátod.
Köszönöm szépen, hogy egy jót beszélgethetünk, köszönöm szépen, hogy végre személyesen.
Na, örültem.
Mindig úgy megy ez a dolog, hogy elkezdünk beszélgetni arról, hogy mikor kéne, és soha nem jön össze, és akkor a vége marad egy telefonos beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt a mai beszélgetést, hogy tetszett, akkor légy szíves nyomjátok meg a feliratkozó gombot, és akkor a jövőben nem fogtok lemaradni egy beszélgetésünkről sem, illetőleg, hogyha időtök engedik, akkor bátran hallgassátok vissza a korábbi beszélgetéseinket. Karesz, nekem köszönöm, hogy itt voltál, a kedves hallgatóknak is itt voltak, kívánok mindenkinek a legjobbat, de a kedves hallgatóknak egy dupla adagot. Szevasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!